Kedves barátaim, a Gittin traktátus 57-es lapjával folytatjuk, és a eddigi utóbbi 2-3 napban Jeruzsálem pusztulásáról, a szentély pusztulásáról, a zsidók szétszoratásáról és szenvedéséről volt szó. És tulajdonképpen azzal indultunk, hogy 3 epizódot emelt ebből ki a Talmud. Egyrészt a Jeruzsálem és a szentély pusztulása, aztán Har HaMelech, a király hegye és az ott lakók pusztulása, és végezetül pedig Bétár pusztulása, és most Bétár pusztulásáról lesz szó nagyobb részletességgel. Amar Rava bar Chana, Amar Rabbi Yehonah, a Gittin traktátus 58-as lapja jön, 57-es lap legvégén utolsó sorokat olvassuk. Amar Rava bar Chana, Amar Rabbi Yehonah bar Boin Sea, Cuccei Tfilin Nimcu Berosi Harugei Bétár. Azt mondta Rava bar Chana, 40 szea, az 1 szea, az 44 tojás. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy 10 liter. Most 400 liternyi tfilint találtak, amikor összesítették a bétári áldozatok tfilinjeit, akkor ez 40 szeányi volt. Ez inkább 400 liter. Jánáj Berem Ismajlan már Salla is kupon is el ár Boim Szea. Jánáj szerint ez sokkal több volt, ez 3 nagy rakásnyi volt, amelyikből mindegyik 40 szea volt, tehát mindegyik 400 liter. Mas Nissin Tanár Boim Kupa és Salla is Salla is Szein. Egy másik helyen azt tanultuk, hogy összesen 40 rakás, amelyben volt 3 szea, tehát az összesen 120 szea, az 1200 liter. Ugye az embernek eszébe jutnak a borzasztó képek Auschwitzból, ahol a szemüvegekből volt egy hatalmas rakás, bőröndökből egy hatalmas rakás, cipőkből egy hatalmas rakás. Itt a Talmud egy hasonlót mond, csak a tfilinről és Bétár áldozatairól. Löj prigi, had reise, had dára. Talán még abba is belemegy, hogy itt a különböző mennyiségek, hogy hány tfilin találtak, az nem egy valódi vita, itt nincs vita. Arról van szó, hogy a fejre való tfilin, vagy a kézre való tfilin, a fejre való tfilin az nagyobb méretében, ma már nem, de régen nagyobb volt, mint a kézre való tfilin, és a fejre való tfilinben 4 rekeszben van 4 különböző pergamen, és ezt gondolom abban az időben nehezebben tudták kisebb méretben csinálni. A kézzelvaló tfilinben csak 1 pergamen van, és ezért azt egyszerű volt, és egy kisebb méretben is csinálni. Amrabi Asi Arba Kabim Moyach Nimcu El Even Achas. Borzasztó tanulságtétel jön. Rabbi Asi azt mesélte, hogy 4 káv. 1 káv az 24 tojás, tehát mondjuk 20 liter. 24 tojás, nem, inkább 6 liter. Körülbelül 6 liternyi agyvelő volt egyetlen kövön Bétárban. Ula már tisokában, Ula szerint 9 káv. Amar Rav Kahana ve Sima Shila bar Meri Mike Ra, azt mondta Rav Kahana, mások szerint Shila bar Meri. Hol látunk erre utalást az írásban? Bász Bavel a Sduda, Ases és Salemloch, Ases és Jöjjhez, a Nipet Szalájh, a Leszala. Van egy erős mondat a Dávidnak a 137-es Zsoltárban, ahol arról beszél, hogy Babilónia lánya, boldog lehet az, aki megfizeti neked, boldog lehet az, aki fogja kisdedjeit fejét, és szétveri a sziklán. Vagyis ez egy bosszú, amit Dávid már előre vetít, amiatt, hogy a babilóniaiak, akik itt most nem is a babilóniaiak, hanem a rómaiak, ezt fogják tenni a zsidókkal, és egyetlen sziklán 6 liternyi agyvelő lesz. Négy egy cíjajnagy a karim szolim bepáz. Mit jelent az, Jeremiás síralmas énekeiben, amikor azt mondja Jeremiás, Cion gyermekei, pillanat, Cion gyermekei, a kedvesek, akik pázzal, gyöngyel vannak, meszulaim. De nem tudjuk, mit jelent ez, hogy meszulaim. Ez Jeremiás síralmas énekei 4-2. Máj meszulaim be páz. Mit jelent az, hogy meszulaim gyöngyel? Ilém a dávú mechápé be piza. Esetleg azt jelenti, hogy be vannak fedve gyöngyel, tehát, hogy szépek, mert ékszerek, ékszerként gyöngyöt viselnek magukon. Valamint vérem és illa, tártém, maszkeli, ictere, pizan, nahoz beálma. Hádem rajmi, hádem kul álma. Ez nem lehetséges, mert Rabbi Shila azt tanította, hogy ebből a gyöngyből, amit pizának neveznek, ebből összesen két isztirányi. Isztira az egy nagyon kis mennyiség, úgyis isztira az egy pénzérmének a súlya. És összesen két pénzérményi mennyiség jött le erre a világra, ebből a különleges drágakőből vagy gyöngyből. Ebből az egyik Rómába, és a másik pedig az egész világon összesen. Tehát akkor ebből nem lehet, hogy arra utalít Jeremiás, hogy ezzel voltak kidíszítve a zsidók ezzel a gyöngyel, mert nincs annyi gyöngy az ilyen pázból. Ellassaljunk meg Gánnesze pázbígyai, inkább ez azt jelenti, hogy a páz, féle gyöngyöt megszégyenítették a szépségükkel a zsidó gyermekek. És erre a szépségre utal Jeremiás síralmas énekeiben. Mi karaha sivadarai mai havi naktibil jajna de kusbanka musamsiari szájú. Eléggé erős, egzotikus részlet következik. Azt mondja a Talmud, olyan szépek voltak a zsidó gyermekek, hogy a romlott rómaiak zsidó gyermekeket kötöttek az ágyukhoz, hogy őket lássák, amikor nemi életet élnek. És ez felhevítette őket. Mi kámbe élek májszubné is szölve, ászibi kájde purájum, ászibi kájde purájum és sámsi. Bocsánat, rosszul mondtam. Kezdetben a Jeruzsálem pusztulása előtt a gyűrűik domborművein lévő erotikus domborműveket nézték az ágyuk mellett, miközben nem életet éltek. Aztán, amikor a szentély elpusztult, és zsidók fogságba kerültek, és Rómába hozták őket, akkor onnantól fogva pedig zsidó gyerekeket kötöttek az ágyukhoz, és azokat nézték, miközben nem életet éltek. Amellé hád le hávré. Ha héjhök szíva, két zsidó gyerek, akkor ezt a borzasztó dolgot kell megéljék, beszélgettek egymással, és megkérdezte az egyik a másikat. Mond, találunk erre bármiféle utalást a Tórában, hogy ez fog velünk történni? Amellé, gám kol halive kol máhasel a kaszba széfele tőre az zöjz. Erre azt mondta neki, igen, írva van az átkokban, Mózes átkaiban, Mózes 5. könyve 28-as fejezet, a Mózes előrevetíti, hogy milyen borzasztó pusztulás, száműzetés, szenvedés vár a zsidókra a jövőben, akkor azt mondja a 28-as mondat, 61-es mondatában, és mindenféle betegség és mindenféle seb, amely még meg sincs írva ebben a Tórában, azt fogja örökkévaló ráthozni. Amar kamamar hikna, és ugye erre utalt, hogy ez egy olyan borzasztó, dolog, amit most velünk történik, ami még a Tórában sincs leírva. Amar kamamar hikna, mi duhta plan, amelej, ingad, puszta pálga. Azt kérdezte tőle akkor az első gyerek, mond, milyen messze vagyok én a tanulmányaimban ettől a mondattól? Éppen itt úgy látszik, még nem jutott ide a tanulmányaiban, amikor ezt kérdezte. Azt mondta neki, másik, már nem vagy messze. másfél oldalnyira összesen. Amelé ima tajlega be, le iszrichelach. Azt neki, ja, értem. Ha oda jutottam volna, mielőtt ezt velem megcsinálják, akkor nem is kérdeztem volna tőled semmit, mert magamtól is láttam volna. Igen, biztos, hogy ennek az érdekes párbeszédnek van valamilyen mögöttes tartalma. De most megyünk tovább, és Rabbi Huda egy másik epizódot mesél a zsidó gyermekek szenvedéséről a szentély pusztulása körül. Amar Rabbi Huda, Shmuel, Shmuel, Rabbi Shimon ben Gamliel. Azt mesélte Rabbi Huda, Shmuel nevében, Rabbi Shimon ben Gamliel idézve. Majdich szív, éni, ojlal, návsi, mikol, benois, idi. Mit jelent az, amikor azt mondja Jeremiás síralmas énekeiben, szemem zokog a lelkemben, városom minden lányától. Árbemaiz, batek neszesz, hajjubi, krach, beiszer, mikol, áhász, váhász, árbemaiz, mi lámdéti nőjköz. Arra utal ez, megint csak Bétár pusztulására, hogy 400 zsinagóga volt Bétárban, és mindegyikben volt 400 melamed, 400 tanító, aki a gyerekeket tanította. Kol echad ve echad haja lefonov árbemeis tinaikös sebészában. És mindegyikük 400 gyermeket tanított. Tehát 400x400x400. Erős matekból az, az most írja ide, hogy az összesen mennyi 400 a harmadikon. Na ennyi zsidó gyerek volt Bétárban, aki Tórát tanultuk. És a haja ajjeb nichnaszt a samajú deikrén, ajszem bechut rejem, és amikor az ellenség betört, ezekben a zsinagógákban, és ott elkezdtek küzdeni a rómaiakkal, akkor a gyerekek megszurkálták a római katonákat. De a végén, és a gavára, év, lachdum, a végén az ellenség felülkerekedett, megkötözték a gyerekeket, a tanítványokat, krachum beszifrejem, mi citum be, és belecsavarták őket a könyveikbe, és élve égették el őket. Még egy történet, ami a zsidó gyerekek szenvedéséről szól, Bétár és Jeruzsálem pusztulásának az idején. Tanulában a Májszab, Rabbi Yeshua ben Hanánya, és Allah, vagy Krach, Gadol, és Beraimi. Meséli egy brájta, hogy történt egyszer Rabbi Yeshua ben Hanányával, hogy elment egy nagy városba, Rómában. Amrula, hogy tinek echad jésbe bészel szunim, jafej, náim, vagy taim, rai, mikszor szajiszom, szurraiszlai, taltani. És azt mesélték neki, hogy van egy gyerek, egy zsidó gyerek, aki fogságban van a börtönben, gyönyörűek a szemei, nagyon szép, a fürtjei pedig, hajfürtjei pedig göndörök. Hallákva amad a Pesach Beisszászurim, erre Sőben Hanánya elment, hogy meglátogassa, és megállt a börtön cella előtt. Ammár min noszallam és sisza jákév iszral beizezim. Erre elkezdődött egy párbeszéd közte és a gyerek között. Egy olyan párbeszéd, amiben a bibliai idézetekkel beszélgettek egymással. Először a rabbi, Rabbi Yeshua ben Hanánya idézett Ézsaiás könyvéből. Min naszanem sisza Jákob Yisrael baizazim. Ki adta Jákobnak a pusztulást, és Izraelnek, hogy zsákmányul ejtsék. Ugye ez egy Ézsaiás idézet, 42-24 Ézsaiásból. Anna őszintének van már, ha löj, ha sem, zúha tanulaj, löj, avuk, drachav, hallach, ve samu, ve szöjj, röszöj. Erre folytatta ugyanezt a mondatot a gyerek, és ebből látszik, hogy ismerte a fejből a Bibliát. És a mondat folytatása úgy hangzik, hát nem Isten tette ezt, akinek, akivel szemben vétkeztünk, akinek nem akartunk, akire nem akartunk hallgatni, és nem jártunk az ő útján, és nem hallgattuk az ő tóráját. Amár mufta Hániboly, és a mai rajra vészre, amikor látom, és ha lányom, hogy ez a gyerek így ismeri a Bibliát, akkor azt mondta, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagy mestere lesz Izraelnek. Há vajda se én izázmikánát sem, de növökhal makin, se pészkin alap. Esküszöm, hogy nem mozdulok innen, amíg nem fogom kiváltani, bármennyi pénzbe is kerüljön. Amru löj zázmisam, átsepe dojbe momoin hárbe. Azt mesélik, hogy valóban nem is mozdult egészen addig, amíg nagyon sok pénzért ki nem váltotta a gyermeket. Lajhajú jamim muatim ácsaira hajra viszra, és nem telt el sok nap, amíg valóban egy nagy mester lett a zsidó népnek. Ki lett ebből a gyerekből, Rabbi Shmuel Manu, ki volt ő, Rabbi Shmuel ben Elisa. Ha már Rabbi Shmuel ben Elisáról van szó, aki ez a gyerek volt ott a római cellában, nem Rabbi Huda, Rá, Májsz, Rabbi Nöj, Rabbi Bita is, Rabbi Shmuel ben Elisa, egy történet, tehát mesél Ráv, Rabbi Shmuel ben Elisa fiával és lányával, se Nisbul és Nea Dainim, akik ugyancsak fogságba estek, de fogságba estek, és rabszolgaként eladták őket, és nem is tudtak egymásról. Tehát nem tudta az egyik, hogy ki a másik. De Yamim Niz Davgu, Shneem be Moki Mechod, a két rabszolgatartó, akinél az egyiknél volt Rabbi Shmuel ben Elisa fia, a másiknál volt Rabbi Shmuel ben Elisa lánya, összefutottak egymással, és mind a ketten eldicsekedtek azzal, hogy milyen szép rabszolgáik vannak. Az egyik azt mondta, Jésli Sifcha, Jésli Adin Echad, Evede, Sein, Biafjö, Bihala Ilom. Az egyik azt mondta, nézd, nekem van egy olyan gyönyörű szolgám, akinek a szépségéhez semmi nem mérhető a világon. A másik meg azt mondta, Jésli Sifcha, Sein, Bihala Ilom, Kula Biafjö. A másik azt mondta, igen, nekem meg van egy szolgalányom, aki olyan szép, hogy semmi nem mérhető a szépségéhez. Amru, Bojven a szém zeloze. Erre azt mondták, oké, okay, akkor házasítsuk össze őket, onnan Hallingbe Vladais, és nyilván ebből a frígyből gyönyörű szolgagyerekek fognak születni, és osztozzunk a gyerekeken. Nisszum lehet, de erre egy szobába, egy hálószobába rakták őket. Nebisal ebben Elisa fiát, és Shmuel ben Elisa lányát. Ze Jasa be Keren Zavisz, ve Zui Jasva be Keren Zavisz. Mind a ketten leültek, és a szoba két sarkába ültek, nem közeledtek egymáshoz. Ze Imer Nikoyim ben Kajhanim Dainim, Esz a Sifcha, ve Zei Se Mersa Nikajhanas ben Kajhanim Dainim, Nassel Eved, és mind a ketten tartották a büszkeségüket, és azt mondta az egyik saját magában, én egy papok családjából, dinasztiájából származó pap vagyok. Leereszkedjek oda, hogy egy szolganővel legyek együtt. A másik, aki nem tudta, hogy a saját testvéréről van szó, azt mondta, én egy papok dinasztiából lévő paplány vagyok. Én leereszkedjek oda, hogy egy szolgával legyek együtt. Bachukala lájla, és sírtak egész éjszaka. Kivense amud a sáhár egy kirőze, zev, naflőzelze. És amikor egész éjszaka sírtak, másnap reggel, amikor följött a nap, akkor másnap reggel, amikor fölkelt a nap, akkor világos lett, és fölismerték egymást. De mégiscsak fölismerték, hogy saját testvérükről van szó, vagy naflozálze, és egymás nyakába barultak. Ugye nyilván fölismerték, hogy micsoda nagy dolog, hogy végülis nem voltak egymás együtt, mert mekkora vérfertőzés lett volna, hogyha egymással vannak, vagy nafruzelze, vagy gaubibhia, egymás nyakára borultak, és egy óriási sírással fölkiáltottak, vagy gaubibhia, ácsi acon is masszan, egészen addig, amíg a lelkük el nem hagyta a testüket, meghaltak, de a lem kainen, jirmia, és őket síratja Jeremiás, amikor azt mondja, Jeremiás síralmas énekeiben, a Leilani Bechia, Éni Jardomáim, ezeket síratom, szemem, víz folyik, mint, könnyeim, mint a vízfolyás. Oké, ha már fogságba ejtett zsidók szépségéről volt szó, akkor ennek a nyomán és Lakis egy újabb történetet mesél. Amas és Lakis, Májszve is a Ahász, vagy Cafnaszba, Szpik, Nielsma. Azt mesélte és Lakis, történet történt Cafnasz Baspeniellel. Mit jelent az, hogy Cafnasz? Cofen, a Cafnasz a kol Cajfin vagy a fia. Cafnasz azt jelenti, hogy nézni. Cafnasznak hívták, mert mindenki az ő szépségét nézte. Baspeniel, Pniel lánya, Bitő is a Kajen Gadel. Pniel azt jelenti, hogy a Isten arca. Tehát Cafnasz, Pniel lánya. Cafnasz, akit mindenki bámult a szépsége miatt, aki Isten arcának volt lánya. Mit jelent az, hogy Isten arcának volt lánya? Bito is a könyv gondol, a főpap lánya volt, és a Simé és Lifon Ebenifném, a főpap lánya, aki Isten arca előtt a Szentek Szentjében végzett papi szolgálatot. Most őt is fogjul ejtették a rómaiak, és Niszállalba Sábai Kolalájla, egy foglyul ejtő egész éjszakra kihasználta, de Machrél Bisa Sivachalukim, másnap pedig felöltöztette 7 ruhával, hogy Cilla Machra és kivitte a rabszolgapiacra. Baadam Echad Sem, Chajébe Jöjszer, jött egy ember, aki borzasztó romlott volt, Amella és azt mondta a rabszolgatartónak, azt mondta a foggyulejtőjének, Harényi Eszüfja, mutasd meg a testi szépségét. Amár Loj, Réka, Imátarajce, Likach, Kach, Senki, Fjell, Behalajlom, Kulaj. Erre elkezdtek alkudozni, és azt mondta, te romlott, ha akarod elvenni, vedd el, vagy vedd meg. Hidd el, hogy nincs olyan szép, mint ő az egész világon. Amel lőj, áfapi helyni. Azt mondta neki, jó, de én előbb akarom látni a portékát. Hív sitos is a halukim. Erre a rabszolgatartó elkezdte lehúzni a 7 ruhát a lányról. Most svík a ráta, niszlapsa, ve éfer. És amikor a hetedikhez ért, akkor a hetediket a lány saját maga tépte le magáról, és hamuval szórta be a testét. Amra lefonavri bőjnös a lejlami, a lejnő lejhásztal, a dusa simha, a gibő, lama lej szakusz. És fölkiáltott a lány, és azt mondta, világok ura, ha rajtunk nem könyörültél, a te szent nevednek a hírnevén miért ne könyörülj? Vagy le a könyén Jirmia, és róla erre a rányra utalt Jeremiás az énekében, amikor azt mondta, Bász ami higri szakvi spálpisibe éfer, népem lánya, öltsél föl zsákot, szórd be magadat hamuval, ével jachid aszilach, egyedüliként gyászoljál, miszpártam rurim, ki piszöm javaj a sőjded a lénu, miszpéttam rurim, keserves gyászt tegyél, mert hirtelen fog ránk jönni a beszedelem. A lájik lőjne már elej a lénu, kemi jachel, a lájva a lájikba sejded, nem azt mondja, hogy rád fog jönni a veszedelem, hanem ránk, mint hogyha Isten azt mondaná, hogy rád és rám. Vagyis, hogy Isten is a szégyenben, a könyörtelenségben, Isten maga is szenved, és erre utalt ugye a lány maga, amikor fölkiált Istenhez, és így erre utal Jeremiás is a síralmas énekében. Amár mi udalom rá, májnik szíve iskú, ve askú, geber, u beiszaj, ve isnaha loszaj. Ugye itt egy visszatérő eleme az összes ilyen történetnek, hogy a büntetés valamilyen módon ki kell, hogy fejezze a bűnnek a minőségét. Ugye, mida keneged, mida a büntetés, ez mindig a bűnnek a megfelelője, a típusának megfelelője. Tehát amilyen a bűn, olyan a büntetés, és amilyen a érdem, olyan a jutalom. Ugye az utóbbi történetekben arról volt szó, hogy miután a Talmud végigvette a fizikai pusztulást, végigvette a gyilkosságot, a kegyetlenséget, és itt tovább az utóbbi két-három történet a szexuális kihasználásról és gyalázásról, megszégyenítésről szólt. És a következő történet azt fogja felfedni, hogy milyen bűnöket követtek el abban a nemzedékben, ami mérhető ahhoz a büntetéshez, vagy annak a büntetésnek a típusához, amiről az előbb szó volt. Amari Uda, Amari Ráv, Májnik Szíve, Asku, Gever, Beiszaj, Isnachalaszaj. Mire értett, mondja Ráv, mire érti Micha proféta, hogy majd meglopja a férfi, és meglopja a férfi a másik ember házát és örökségét. Ami arra utal, a ház az nagyon sok esetben a Bibliában az otthon, a ház az az asszonyt jelenti. És erről szól a következő történet. Tehát amikor a Micha profita azt mondja, hogy meglopja örökségét és házát, akkor az azt jelenti, hogy nem csak anyagiakban lopja meg, hanem elveszi a fele barátjának a feleségét. Hogyan? Májszöbb adom el, hogy csinálsz, hogy én van be is a szrámoly. Súlyod, nagre, have. Volt egyszer egy asztalos inas, aki a szemét kivetette a mesterének, a feleségére. Pám áhász utcach rabbi nilvois, és egy alkalommal a mester elküldte, mert kölcsön kellett kérni pénzt. Bocsánat. A mestere küldött hozzá, mert akar tőle, az inastól kölcsön kérni pénzt. Amelő is ságer istekha eclivel veno. Erre azt mondta neki a tanítvány, küld a feleségedet hozzám, és én majd kölcsön adok neki. Siger iste eclaj elküldte a feleségét hozzá. Soha immas le is jamim. És az inas három napot töltött az asszonnyal. Kadamu va eclaj. Majd ezek után elment a mesteréhez, amelőj istiség ártilak a éjhani, és a mester megkérdezte, mondd, hol van a feleségem? Három napja nem jön vissza. Amelőj, a nípetárti a leálter, és a mátisati nai köznisz állagúba bederek. Azt mondta neki az inas, nem tudom, én rögtön visszaküldtem a pénzzel, de az a pletyka járja, hogy az ifjak útközben szexuálisan kihasználták. Amelőj ma esze, én megkérdeztem este, oj vé, tehát akkor megcsalta a feleségem. Mit tudok csinálni? Amelőj, imád a sem jelet, szaszi? Garsa, azt mondja, tudod, ha a tanácsomra hallgatsz, váljál el tőle. Amelőj, szóvasz, ameruba. Erre azt mondta neki a mester, jó, de nincs bizonyítékom, hogy megcsalt. És amíg nincs bizonyíték, addig ha elválok tőle, ki kell fizessem a ketubát, a kártérítést, ami a ketubában van. Amelőj, ni elvecha, vett heimlok, szóvasz. Azt mondta neki az inas, jó, ne aggódj, én kölcsön adok neked pénzt, és abból ki tudod fizetni. Amed meg érse, erre tényleg el is vált tőle. Hallahú, unsza, erre az inas ment, és elvette feleségül. Kíménységi ez mánoi, lajaj, lajaj, lepajraj, amed lajaj, bajve, ászaimba, bechajvecha. Később megjött a ideje, hogy a mester visszafizesse azt a pénzt, azért vett kölcsön, hogy kifizesse a ketubát, amiatt, mert elvált az asszonytól. Miért vált el az asszonytól? Csak amiatt, mert rossz hírbe hozta az inas maga, aki kölcsön adott neki. És jött visszafizetni a pénzt, de nem volt pénze. Erre azt mondta az inas, ne aggódj. Baj imi, baj vásza imi bechajvcha. Gyere, és dolgozz nekem. Dolgozz le a tartozásodat. Hajú heim, ja is, mivel ichlim és sejszi. És mi volt a rend? Az ina, a volt inas és a mester volt felesége ültek az ebédlő asztalnál, ettek és ittak. Hú, haja, émédő, más kell lejjen, és a mester pedig jött és kiszolgálta őket, mint egy pincér. Hajú dvejaisz, na is rössz, mert én a nőflészbek és szélem, és úgy zokogott, hogy a szemeiből könnyek hullottak, és a tányérba és a pohárba hullottak, amiben felszolgálta őket. Vele összesen nechtam zárdin, és abban az órában eldölt az égben a pusztulás, kimondatott az ítélet, amrula, el stépszilaiszben ér echad, és úgy mondták ezt, amikor nem akarták az egész történetet elmondani, csak utalás szintjén a neve ennek a történetnek az stépszilaiszben ér echad, amikor az az volt, hogy egy mécsesben két kanóc. Ugye, hogy ez az asszony, ez egyszerre volt ennek a két dolgot is jelentett az egy mécsesben két kanóc. Egyrészt, hogy az asszonyra vonatkozik, aki a mécses és a két kanóc, a mester és az inas, akik így osztoztak rajta. Hogy azt is jelenti, hogy egy mécsesben két kanóc, hogy nem elég, hogy elvette a feleségét, hanem még a vagyonát is elvette. És ez egy olyan nagy bűn volt, kommentárok azt mondják, ami ellen föl kellett volna, hogy szólaljon a vezetés, föl kellettek volna, hogy szólaljanak a rabbik, és az, hogy ez így átment mindenféle retorzió nélkül, és az emberek csak hagyták, hogy ilyen borzasztó visszaélés és bűn legyen, ez volt az, ami miatt el kellett pusztulnia Jeruzsálemnek, és ami miatt ilyen borzasztó szenvedést éltek meg később a pusztulás idején. Okay. Idáig tartott a Gádata, idáig tartott a történeti rész, ami Jeruzsálem pusztulásáról, Bétár pusztulásáról, Hárhamelech pusztulásáról szólt, és most a Talmud visszatér a Misna magyarázására, onnan el is indultunk tulajdonképpen. De mi volt a Misnában? A Misnában bemutattuk a szikrikoin jogi fogalmát. A szikrikoin az a hadi időben hadi időben, a romaiak idején az a típusú mafia módszer volt, hogy valaki odament egy római zsidóhoz, és azt mondta, add ide a földet, ha nem, akkor megöllek. És a legtöbb vélemény szerint itt ugye nem arról volt, hogy teljes ingyen vette el a földjét, csak nagyon áron alul fizette ki. És a kérdés az volt, hogy milyenkor a szabály. És a Misna azt mondta, hogy egyrészt különbséget kell tenni, aközött, amikor ez egy valós hadi állapotban, olyan időben történik, amikor a zsidók élete teljesen ki volt szolgáltatva, és egy római bármikor megölhetett egy zsidót, sőt, még különböző motivációk is voltak arra, hogy megöljön egy zsidó. Mert ilyenkor, ha az életét megmenthette azzal, hogy a vagyonát odaadta egy ilyen szikrikonynak, egy ilyen római mafiózónak, akkor az valószínűleg egy valós adásvételnek kell tekintenünk, abban az értelemben, hogy ő, ha rá is volt kényszerítve, de ő komolyan gondolta, hogy ezt eladja, a lényeg, hogy az életét megmentse. De hogyha nem egy ilyen súlyos időszakban volt ez, akkor ő maga sem biztos, hogy komolyan gondolta ezt az adásvételt. Mi a jogi jelentősége ennek? Hogyha az adásvétel komolyan volt gondolva, mert úgy érezte, hogy ezzel tudja az életét menteni, akkor ha a szikrikoin eladta egy másik zsidónak ezt a földet, akkor az adásvétel is érvényes. Ha viszont a szikrikoin féle vagyonelkobzás vagy kényszereladás az nem volt 100%-osan biztos, hogy hogy érvényes volt, mert az illető nem biztos, hogy teljesen komolyan gondolta, és lemondott már erről a vagyonról, hanem abban bízott, hogy azért valamikor egyszer ezt majd vissza fogja kapni, akkor ebben az esetben azt mondta a Misna, hogy kezdetben az volt a szabály, hogy ha valaki megvette a sziklikonytól, akkor az eredeti tulajdonos jöhetett és elvehette tőle, és a vevő vagy megvehette tőle, mondjuk annyiért, amennyit ő kapott attól a rómaitól, és utána a vevő, ha akarta, akkor visszamehetett a sziklikonyhoz panaszkodni. Később úgy rendelkezett a Bézdin, hogy ezt azért ne lehessen csinálni, hanem amit lehet csinálni az az, hogy az új vevő kifizet egy negyed értéket az eredeti tulajdonosnak. Miért? Mert a dolgoknak az volt a menete, hogy általában ezek a sziklikonyok, ezek akik kényszer adásvételt csináltak, ezek egy negyedet csökkentettek az áron. Tehát az eredeti tulajdonos kapott pénzt a kényszer adásban elkobzott földjért, de általában az értékének csak a 75%-át kapta meg. És ezért, amikor most 25%-kal drágábban eladta az új vevőnek a sziklikonyt, akkor ez az új vevő kellett, hogy fizessen még 25%-ot az eredeti tulajdonosnak kártérítésként. És aztán Misna folytatta, és azt mondta, hogy ez az adásvétel mikor érvényes, amikor a sziklikonytól valaki, ettől a római mafiózótól valaki megveszi a földet vevőként, akkor mikor érvényes ez az adásvétel? Akkor, hogyha először engedélyt kért a tulajdonostól, az eredeti tulajdonostól, és utána veszi meg a sziklikonytól. De hogyha először veszi meg a sziklikonytól, és utána kér engedélyt a tulajdonostól, akkor a tulajdonos meg is adta az engedélyt, azt nem vehetjük komolyan, mert valószínűleg csak azért adta meg az engedélyt, mert fél a sziklikonytól, hogy az visszajön és megöli, azért, mert ő akadályozgatja, úgymond azt, hogy nyerészkedjen a dolgon. Amerám, le is van veled, amelaj, lejhazékukni, ával bestákan. Ráva a következőt mondta, azt mondta, hogyha megnézzük a Mistának ezt a mondását, hogy mi van akkor, hogyha előbb vette meg a sziklikonytól, és utána kér engedélyt, és erre azt mondta a Misna, hogy az nem számít engedélynek, mert lehet, hogy csak a sziklikonytól való félelmében adott neki engedélyt. Mikor igaz ez, mondja rá, akkor, hogyha csak szóban adta az engedélyt. De hogyha írásban, egy szerződésben, egy okiratban adja az engedélyt, akkor az valószínűleg már komolynak vehető, és érvényes lesz az adásvétel, mert írásban azért nem adna engedélyt, hogyha nem gondolnák komolyan, csak azért, mert fél a sziklikonytól. Ez rá véleménye. Shmuel már ábestárnám illai kanácsi, ichtöm leach rájesz. Shmuel szerint pedig az adásvétel továbbra is érvénytelen, hogyha előbb vette meg a sziklikonytól, és utána kért engedélyt az eredeti tulajdonostól, még akkor is, hogyha egy szerződésben kért tőle engedélyt, és ez írásban meg is történik, az egyetlen eset, amikor valódi indikációnk van arra, hogy érvényes volt ez a lemondás, annak ellenére, hogy előbb vette meg a sziklikonytól, és utána kér engedélyt az eredeti tulajdonostól, az, hogyha nem csak szerződésben rögzítik, hogy igen, tiéd lehet a föld, a lényeg gondolom, hogy ezt az 1-25%-ot fizess ki nekem, hanem a szerződésben még azt is rögzítik, hogyha bármilyen tartozása lenne az eredeti tulajdonosnak, akkor nem hajthatja be a földből, amit most ez a másik vevő a sziklikonyon keresztül tőle megvet. De normál esetben, ha én eladtam egy földet valakinek, akkor ugye, ha nem vállaltam a chrájuszt, nem vállaltam felelősséget, akkor ha volt egy hitelezőm, akkor az behajthatta az adósságot abból a földből, amit eladtam. Ha én felelősséget vállalok, akkor az azt jelenti, hogy ha be is hajtja a földből az én hitelezőm, de én felelősséget vállalok, hogy az én vagyonomból a vevő visszajöhet és kérhet kártérítést, hogy eladtam neki egy földet, amit elvett tőle egy hitelező. Ezt hívják a chrájusznak, felelősségnek. Ezt hívják felelősségnek. Most. Mit mond Smuel? Smuel azt mondja, hogy ebben az esetben, amikor én most eladtam egy földet, de nem közvetlenül adtam el, hanem egy szikrikoinon keresztül adtam el. Egy szikrikoinon keresztül adtam el, akkor hogyha hozzájárultam ahhoz, hogy az illető megvette a szikrikointól, és nem csak hozzájárultam, hanem mint egy normális adásvételnél még felelősséget is vállaltam, és azt mondom, oké, fizess ki ezt a 25%-ot, és amúgy különben, ha lenne egy hitelezőm, akkor ha behajtja tőled abból a földből, akkor én majd azért felelősséget vállalok. Na ez már tényleg egy valós hozzájárulás, nem csak egy névleges, nem csak azért, mert a szikrikointól félek. Oké, tehát akkor ez a kérdés rá, és Smuel szerint között ez a vitáspont, hogy mi az a jel, ami miatt már úgy tekintünk, hogy ó, hát akkor ez tényleg egy komolyan volt gondolva ez a adásvétel, és hogy én hiába azután járultam hozzá ez az adásvételhez, mármint a szikrikonytól való adásvételhez, hogy ő előbb a szikrikonytól megvette, vagy bejelentkezett, mint vevő. És erre rá azt mondja, hogyha írásban azt mondom, hogy tessék, viheted, az már elég. Smuel szerint ez még önmagában nem elég, mert itt is lehet, hogy csak a szikrikonytól való félelmemben mondom, amit mondok. Mi az a jel, amiből tudom, hogy tényleg ez komolyan van gondolva, hogyha abban az írásos szerződésben én felelősséget is vállalok az adásvételért. Tányákem azt mondja, Smuel rabbi Simon ben Elazar, mert lakach mine is, ve chazer lakach mine is, mikhoi kajon. Ugye ugyanez az eset volt, ami a szikrikoin esete, ugyanez az eset van a férj és az asszony közötti vagyon elemekben. Ugye az asszony behoz egy rakás vagyont, mint hozomány, és a férj ezzel nem rendelkezhetne, már abban az értelme, hogy haszonélvezője a hozománynak, de nem adhatná el, csak ha a nő hozzájárul. Mit mondtunk? Mikor tekintjük a hozzájárulást érvényes hozzájárulásnak? Ha először hozzájárul a nő, és utána adja el a férfi. De hogyha először mennek a férfihez, bejelentkeznek vevőként, és utána megkérdezik a nőt, akkor hiába a nő hozzájárult, a nő hozzájárulását úgy értelmezik, hogy csak félt a férjétől, és ezért járult hozzá. És ennek kapcsán mondtam, hogy Simon ben Elazar. Simon az arra, hogy mert lakák minne is, a haza, hogy lakák minne is, mikhaj kájó. Ugye egy brájtában, ugye, ahogy a mimisnánk is, azt mondta, hogy Simon ben Elazar, ha először bejelentkezett a nőnél, engedélyét kérte, és utána jelentkezett a férnél, akkor az adásvétel érvényes. Minne is, vagy haza, hogy lakák minne is, a mikhaj batra. Viszont, hogyha először jelentkezett be a férnél, és utána az asszonynál, akkor az adásvétel nem érvényes, mert azt mondjuk, hogy az asszony ugye csak félelemből járult hozzá. Átse jichtöv laj achrájusz. Csak akkor, hogyha az asszony felelősségvállalást ír neki. Tehát, hogy írásban járul hozzá, és felelősségvállalással járul hozzá. Mit látok ebből? Hogy Smuelnek van igaza? Mikor érvényes az ilyen kényszer jellegű adásvétel? Hogyha az eredeti tulajdonos nem csak hozzájárul, és nem csak írásban járul hozzá, hanem még az írásos hozzájárulásban felelősséget is vállal. Néma távétudfélt Ráv, no, akkor az tényleg szembe megy azzal, amit Ráv mondott. Ráv szerint önmagában az írásos hozzájárulás már elég. Amelech a Ráv, májach rájusz námi stár. Azt mondja, erre Ráv nem. Mit jelent az, hogy felelősséget vállal? Azt jelenti, hogy szerződés. Ez nem egy valódi felelősségvállalás, csak annyi, hogy szerződés. Oké. Nem egy nagyon erős válasz, de minden esetre ezzel védekezne Ráv a felvetéssel szemben. Tanulra banan lakák minni szikrikhaim, vá achlasal és sanim, vifné bájlim, hazanom achra ráhén, én le bájlim el a kják sejniklum. Egy brájtában tanultuk, hogyha egy szikrikhaim elvette így, vagy így kényszeradással elvette a földet valakitől, És a Ciclicoin 3 éven keresztül haszonélvezője volt a Földnek, és ezután adta el a Földet, akkor az ehhez az adásvételhez már nem kell hozzájárulás az eredeti tulajdonostól. Miért? Mert hogyha 3 évig már nála volt, és nem csinált semmit az eredeti tulaj, akkor feltettően tényleg már lemondott róla, hogy valaha ezt visszakapja, és akkor ez egy olyan, ha nem is erkölcsös, de érvényes adásvétel, amihez nem, amivel a Ciclicoin tulajdonába kerül teljesen a Föld, és ezért az új vevő vásárlása az egy érvényes vásárlás. Hey, Dami, azt mondja, hogy kezd érteni? Így kérdik, ha invatam már minnak zábna a filülisein námi. Bocsánat, rosszul mondtam. Nem arról van szó, hogy a Ciclicoin ette, hogy a Ciclicoin fogyasztotta 3 évig, bocsánat, előről. Hanem arról van szó, hogy a Ciclicoin megvette valakitől, és utána eladta egy másik vevőnek, és ez a vevő volt már 3 éve haszonélvezője a Földnek. Akkor 3 év után nem jöhet az eredeti tulajdonos, és mondhatja, akkor fizess ki nekem, adjad vissza a Földet, vagy fizess ki az egy negyedét a Földnek. Oké? Okay? Mert ha 3 évig nem jelentkezett be hozzá, akkor valószínűleg nincsen valós követelése az kapcsolatban. Erre azt kérdezi a Talmud. Hé, Hidam! Ídek a taimba ammár mi nachzávna a filu nisain nami. Ide löjk a taimba ammár mi nachzávna a filu seini nami löj. Miről van itt szó? Miről van itt szó? Ez nekem is úgy látszik. Feladatot ad, ugyanis most harmadszorra is neki fogunk futni. Még egyszer. Kezdjük előre. Tanrabban, lakák min a Ciclicoin. Újra pontosítanunk kell az esetet. Tehát, lakák min a Ciclicoin. Valaki egy Ciclicoin megvette ilyen kényszereladással valakitől. Jött valaki és megvette a Ciclicointól, va achlasal és sannin bifné a bájlin. És 3 éven keresztül használta, ve hazaru machaláhér. És a 3 év után eladta egy második, egy harmadik embernek. Tehát úgy nézett ki, hogy volt az eredeti tulajdonos, Ciclicoin, valaki megvette a Ciclicointól, és az a valaki 3 évig használta, és eladta egy másik vevőnek. Most, mit mond erre a brájta? Hogy ha bejelentkezik az eredeti tulajdonos, és azt mondja a második, tulajdonképpen már a harmadik vevőnek, hogy adj vissza a Földet, vagy fizess ki nekem az egy negyedét, akkor nincs ilyen követelés, ezt nem teheti meg. Feltételezzük, hogy miért nem. Mert 3 évig, amíg a Ciclicointól való első vevőnél volt a Föld, nem jelentkezett be. Azt mondta, hogy erről már ő lemondott. De minden esetre a Talmud szeretné tisztázni, hogy akkor pontosan hogy is történt ez az eset. Hé, Hidami! Hogyan történt ez? Így de kataimba ammár min nachzávna a filőrisőn nem. Hogyha a mostani tulajdonos, tehát aki attól vette meg, aki a Ciclicointól vette meg, azt mondja, hogy már le van rendezve az ügy, mert az első tulajdonos, akitől én, vagy nem első, a Ciclicoin utáni első tulajdonos, akitől én vettem a Földet, ő tőled már megvette, lerendezte, kifizette neked az egynegyedet. A filulisai nami? Ha ez az érvelés, akkor ez az első a Ciclicointól való első vevőnél is egy érvényes érvelés, mert azt mondhatja a tulajdonos, aki a Ciclicointól megvette, hogy okay, én már kifizettem az egynegyedét annak, amit ugye az árnak, amivel kevesebbet kaptál Ciclicointól. Ide laika taimba amár minachzávna, a filusei námi laj. Ha viszont ezt nem tudja mondani egyértelműen a második vevő, akkor, és nem tudja azt mondani, hogy ki lettél fizetve, akkor ugyanúgy lehet tőle kérni a pénzt. Mit változtat azon, hogy 3 éve volt az első tulajdonosnál? Ugye a kérdés a történet végén az, hogy az első tulajdonos, akitől a sziklikoin kényszeradásvétellel megvette, az első tulajdonos, akitől a kényszeradása a sziklikoin megvette, az ki lette fizetve, az a 25% oda lett neki adva, vagy sem. Ha oda lett neki adva, akkor az első sziklikointól való első vevő is mondhatja azt, hogy nyilván, hogy ki lettél fizetve, nincs miről beszélni. Ha nem lett kivezetve, akkor a második vevő sem mondhatja azt, hogy nincs miről beszélni. Amarab se is ész le, hogy lam, de lőjük a tajné, ők a gönyze, te janim le jöjres, vagy te janim le lőkejach. Azt mondta erre a Cséses, egy olyan esetről beszélünk, amikor nem egyértelmű, nincs bizonyíték, hogy ki lett fizetve az eredeti tulajdonos, és közben már átkerült egy új tulajdonoshoz a dolog, vagy meghalt a vevő, aki a sziklikointól vette meg, és megörökölték a földjét az örökösök, ebben az esetben a Beis Din az ő oldalukra áll, és azt állítja, bizonyíts be, hogy nem lettél kifizetve, és ezért, amíg ez nem történik meg, az eredeti tulajdonos nem kap kártérítést. Idach, itain, in. Illaj, tain, laj. És a másik pedig, tehát az első vevő pedig, ha be tudja bizonyítani, akkor jó, ha nem, akkor ki kell fizetni a 25%-et. Tehát még egyszer, ha már egy második vevőről beszélünk, a sziklikoin utáni második vevőről, akkor ha nem egyértelmű, hogy ki lett-e fizetve az eredeti tulajdonos, akkor az ő oldalára áll a Beis Din, és akárha eladja valakinek, akár ha megörökli tőle valaki, akkor azt mondjuk, hogy ki lettél már fizetve. Egész addig, amíg be nem tudja bizonyítani, hogy nem lett kifizetve. Hogyha az első tulajdonosról beszélünk, az első vevőről, aki a sziklikointól elsőként vette meg, akkor, hogyha be tudja bizonyítani, hogy ki lett fizetve az eredeti tulajdonos, akkor elfogadjuk. Ha nem tudja bebizonyítani, akkor nem fogadjuk el. Oké. Okay. A következő részben a sziklikoinhoz hasonló esetekről lesz szó. Ugye a sziklikoin specialitása az az, hogy nem egyszerűen egy kényszereladásról van szó, hogy olyan kényszereladásról, ahol ahol a vevő annyira kiszolgáltatottnak érezhette magát, hogy attól tartatott, hogyha nem adja be a derekát a vételre, vagy az eladásra, akkor meg fogják ölni. A következő részben egy egyszerű, úgymond egyszerű esetről fogunk beszélni, amikor a földet egyszerűen elveszik erőszakkal, egy pogány elveszi erőszakkal valakitől, és most ezt a földet megvenné egy zsidó. Tehát egy ellopott földnek, egy ellopott ingatlannak, elrabolt, kényszerrel elvett ingatlannak a adásvételéről beszélünk. Tondra bonon a bon machmas chalev, machmas am parruis, én boi mi sum sziklikoin. Azt tanították a bölcseink, hogyha valaki egy tartozás miatt vett el egy földet, egy pogány, egy tartozás miatt vett el egy földet, vagy eltulajdonított erőszakkal csak lopásként egy földet, és attól venne most meg egy zsidó, venné meg ezt a földet, akkor ott a sziklikoin szabálya nem érvényes, tehát nem érvényes ez a szabály, hogyha a sziklikoinnál volt 12 hónapig a föld, akkor, hogyha attól meg lehet venni a földet, csak 25%-ot ki kell fizetni az eredeti tulajdonosnak. Van porusz, átszma, szíhas, ti, snémaszor, ha ides. Majd folytatja a brájta, és azt mondja, hogy a erőszakkal elvett föld, az 12 hónapig kell, hogy legyen. És ha 12 hónapig már a erőszak attól, 12 hónapon keresztül annál volt, aki erőszakkal elvette, akkor ha attól megveszi valaki, akkor ott már érvényes adásvétel. Van Márta, én bomisum sziklikai. Azt mondtam, hogy várjál csak az előbb, azt mondtad, hogy ebben az esetben nem érvényes a dolog, mert nincs ilyen, hogy sziklikony. Tehát mit jelent az, hogy nincs ilyen, hogy sziklikony, de ha 12 hónapig nála van, akkor már meg lehet tőle venni. Azt mondja, Talmud, akik már sziklikony, átszma trichastésném, azt mondja, édes. Azt mondja, Talmud, nem. Úgy kell érteni, ha egy sima lopásról, erőszakos eltulajdonosításról van szó, akkor az semmiképp nem érvényes. És ezért, ha valaki attól megveszi, akkor az az adásvétel sem érvényes. Ha egy sziklikonyról van szó, ahol egy arra az esetre, amiről most ideje beszélünk, amikor erőszakkal megveszi olcsóbb áron és életveszélyes fenyegetettséget érez az eladó, ez, és erre azt mondjuk, hogy ha tőle a sziklikonytól valaki megveszi, akkor az egy érvényes adásvétel, ez csak 25%-ot ki kell fizetni, ez is csak akkor működik, ha legalább 12 hónapot a sziklikonynál volt a föld. Amar Rav Yosef naktinan einan porus bebava. Azt mondta Rav Yosef, az a mi hagyományunk, hogy nálunk itt Babilóniában nincsen porus. An porus az ugye a erőszakkal elvett föld. De elsőként úgy olvassuk, hogy azt, hogy úgy értjük, amit Rav Yosef mond, hogy nincsen porusz, az azt jelenti, hogy itt tisztességesek a pogányok, és nem veszik el a földünket. Vakeha zinandeika. Nem csak, hát látjuk azt, hogy van ilyen. Akkor mi mondod, hogy nincs? A gyakorlatban több ilyen eset is volt. Elején ma én dinan porusz bebaga. Erre azt mondom, Jézef, nem. Úgy kell értem, amit mondott, hogy az erőszakos elvételnek a törvényeit nem érvényes. Ugye mi lenne az erőszakos elvétel törvénye? Hogyha valaki erőszakkal elkoboz valakitől egy földet, és utána jön valaki, és megveszi tőle egy zsidó, akkor azt vissza kell, hogy adja az eredeti tulajdonosnak, mert ez jelenti az, hogy erre nem vonatkozik például a sziklikony törvénye, tehát az egész adásvétel nem érvényes. Az eredeti tulajdonos továbbra is a tulajdonos. De ez Babilóniában nincs. My time-mal kivendik a Beit Davor, Laj Azil Kabil, Émar Huli Achim. Nagyon érdekes dolgot mondani. Azért, mert Babilóniában nagyon fejlett a polgári bíróság, az országnak a bírósága, és tekintve, hogy az eredeti tulajdonos nem ment panaszkodni a bíróságra, hogy erőszakkal elvették tőle a földet, akkor ez mutatja, hogy valójában itt valami nem stimmel, és igazából létrejött a tulajdonos csere. És ezért, ha valaki attól megveszi a földet, akkor az egy érvényes adásvétel lesz. Kedves barátaim, azt hiszem, hogy itt fogunk most megállni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este, szombat kimenetele után ismét találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek egy további gyönyörű napot, jó szombatot, Shabbos, Shabbat Shalom. A Talmud egy történetet említ, ami
hasonlít egy kicsit a Siklikoin esetéhez. Hogy értsük a történetet, ahhoz egy kicsit a kontextust meg kell értenünk. Arról van szó, hogy volt egy terület, aminek, amin több termőföld is volt, és a termőföldeknek különböző tulajdonosai voltak, és ezek közösen kellett, hogy befizessenek valamennyi adót a királyi kincstárba. A rend úgy volt, hogy összegyűjtötték egymástól évente az adót, és egy valaki befizette a királynak. Az egyik földtulajdonos eltűnt, és a többiek azért, hogy ne nekik kelljen kifizetni az ő részére eső adót, engedélyt adtak valakinek, hogy a haszonélvezője legyen a földnek, és cserében viszont ő fizesse meg az adót az eltűnt tulajdonos helyett. Gidelbári Lai, Kábel Árabe Taxumi Bnei Bága. Gidelbári Lai megkapott egy ilyen földrészt, földterületet Bnei Bága-tól, annak fejében, hogy ő fizesse arra a területre járó adót. Agdindi Javi Zuzei, de Tlásnin, és ő megfizette az adót, és nem csak megfizette az adót, hanem előre befizetett 3 évnyi adót. De szöjv, asszem már vassza, kamei, egy évvel később viszont megjött az eredeti tulajdonos. Amrulé, sátaka majszedé hájft ahla, hástán anya hívnan, anachlinan. És azt mondta ez a tulajdonos, bár Diálinak, az első évet azt haszonélvezted, és ki is fizetted az adóját. Mostantól viszont én veszem át a földet tőled. Most ugye a tulajdonos, vagy ez a Bári Lai, ez szerette volna azt a 2 évnyi adót visszakapni, amit ő előre befizetett a királynak. Azt mondja, hogy egy dráv papa, szavadni mihtavlé tírfa, abné bága. De a papahoz jöttek, hogy feloldja ezt a kérdést, és a papa azon állásponton volt, hogy esetleg a bága lakosainak, vagy tulajdonosainak a vagyonából ezt be lehetne hajtatni, és arra gondolt, hogy irat is egy végrehajtási dokumentumot, tekintve, hogy nekik így kevesebbet kell fizetni adót, és akkor tőlük behajthatná. Ugye azért, mert előre fizette ki a 3 évet. Amaléva funda berédráv ási, berédráv jesu, lerav papa, im kén, a sisza sziklikoin, azt mondta erre berédráv funa, jesu a fia, rav papanak. Nem lehetséges az, hogy egy ilyen eljárást csináljunk, mert ha ezt az eljárást tartjuk, akkor olyan, mintha a Siklikoin szabályát érvényesítenénk itt. Mi a Siklikoin szabálya? A Siklikoin szabálya az az, hogy az, akitől megvette vagy elvette a földet a Siklikoin, az nem járhat rosszul. Ugye vissza, az eredeti törvény szerint vissza kell, hogy neki adják a földet. Későbbi törvény szerint 1/4 kell neki fizetni, de mindenképp nem járhat rosszul. És akkor ugyanez lenne itt is a szabály, mint hogyha a király egy Siklikoin lenne, pedig erről nincs szó, a király nem akarta elvenni a földjét az eredeti tulajdonosnak. Ella már a funda bredrávi suha, én nyák ma iszor a kerenacvi, ezért azt mondta a funda bredrávi suha. Szerintem ez nincs így. Szerintem nem hajthatja be ez az illető, Bári Lai, nem hajthatja be a kifizetett másik 2 évnyi adót. Senki nem kérte, hogy fizesse ki. És olyan, mint hogyha a pénzét a szarvasnak a szarvára tette volna, és arra várt volna, hogy az majd biztosítva legyen. Nyilván nincs biztosítva, mert a szarvas elszalad. Oké, most megyünk tovább, és a misnának a folytatásával folytatjuk. Zú misnői sajna, bézinsele kerémamdó, hálói kárkamina sziklikoin, Noisen le Bailim Revia. Ugye a misnának az eleje elmagyarázta, hogy mi a Siklikoin szabálya. A Siklikoin szabálya az az, hogy tekintve, hogy a ha csak nincs különleges hadi állapot, az eredeti tulajdonos nem mond le a földjéről, amikor a szikrikony elveszi tőle, hanem abban bízik, hogy ezt majd vissza fogja szerezni. Ezért ha valaki megveszi a szikrikonytól, akkor csak abban az esetben érvényes, hogyha előbb megveszi az eredeti tulajdonostól is. De előbb megvette a szikrikonytól, és utána kér engedélyt, vagy veszi meg az eredeti tulajdonostól, az már nem is egy érvényes adásvétel. Majd azzal folytatta a misna, hogy azt mondta a Zoom misnörösaina, ez volt kezdetben a tanítás, de később Bézdinus Amachareyem Amru, később azt mondta a Bézdin, hogy tehát később azt mondta a Bézdin, hogy elég, hogyha egy negyedét kifizeti az értéknek az új tulajdonos, aki a szikrikonytól vásárol, a régi tulajdonos felé. Abban az esetben viszont, hogyha a régi tulajdonos is szeretné megvenni azt a földet, amit erőszakkal elvettek tőle, akkor előnyt élvez. Majd még később a Bézdin azt mondta, hogy nem, ez csak addig van, hogyha 12 hónapot nem volt a szikrikonynál a föld. De ha már volt 12 hónapot a szikrikonynál a föld, akkor nincs elővásárlási joga az eredeti tulajdonosnak. Most a kérdés az az, hogyha nem veszi meg az eredeti tulajdonosról, az új tulajdonos veszi meg, és egy negyed értéket fizet az eredeti tulajdonosnak, akkor ez az egy negyed érték, ez mennyi? Egyáltalán miért kell egy negyed értéket fizetnie? Azért, mert abból indulunk ki, hogy a szikrikony, aki erőszakra elvette a földet az eredeti tulajdonostól, az az érték alatt egy negyeddel adja el. És ugye akkor az új tulajdonos legalább ne szerezzen hasznot abból, hogy a szikrikonytól vásárolja a földet, ezért egy negyed, azt az egy negyedet, azt az eredeti tulajdonosnak kell, hogy adja. És a vita az lesz Ráv és Smuel között, hogy ez az egy negyed, ez minek az egy negyede? Amel Ráv, Revia Bekárka, Revia Beknois. Ráv azt mondja, hogy ez az egy negyed, ez vagy az általa kifizetett pénz egy negyede, vagy pénzben, vagy földben. Mindenképpen az általa kifizetett pénz egy negyede. Ami azt jelenti, hogy összességében a teljes értéknek az egy ötöde. Smuel Lomar Revia Bekárka, se Hénys Lisbe Mois. Smuel szerint viszont a teljes föld értékének az egy negyede, ami a kifizetett pénznek az egy harmada. Májke Mitrigi, Márszavad Nihire Via Zavin. Mi a vita közöttük, hogy tulajdonképpen mennyivel, feltetően mennyivel viszi le az árát, vagy adja el áron alul, a piaci áron alul a szikrikony a földet. Már szaván, Smuel azon a vélemény van, de Hiri Viazavin, hogy a szikrikony az egy negyeddel a piaci ára alatt adja el, tehát akkor abból, amit ő eladott, annak az egy harmadát kell odaadni, és így lesz meg a teljes ár. Már szaván, Hiri Humsuzavin. És Ráv pedig azon az állásponton van, hogy az egy ötödével viszi le az árat, és azért az egy ötödöt fizeti ki, ami az egy negyede annak, amit ő kifizetett. Mészvej, Zoom isteni sajna. Most ugye Smuel álláspontja, amely szerint egy negyedet viszi le az árát, tehát a kifizetett pénznek az egy harmadát kell, hogy odaadja. És ezzel szemben próbál a Talmud ellenvetést felhozni. Van egy brájt, amelyik végigveszi tulajdonképpen azt, amit a misnánk is mondott, csak egy kicsit részletesen van. Azt mondja a brájt, a Zoom isteni sajna, a Bézin selachelém amrú, a lékeák menni szikrikain, nőszíne bájlimre viáviát, bájlimel eljöjjön. Ez volt kezdetben a tanítás, mondja a brájta. De a későbbi Bézdin azt tanította, hogy valaki egy földet vesz a szikrikonytól, akkor adjon egy negyedet az eredeti tulajdonosnak. Jáda bájlim elén jöjjön, a racsúbe kárka nöjtlim, racsúbe majsz nöjtlim. És az eredeti tulajdonos dönti el, hogy ezt az egy negyedet, ezt a földből akarja megkapni, vagy pénzben akarja megkapni. Ez más, én a szervez más, én biadal nikák, vagy egyes biadal nikák, én könyvben, akkor hada. Mikor igaz ez? Akkor, hogyha nincs lehetőségük nekik megvásárolni a földet. De van lehetőségük nekik, tehát az eredeti tulajdonosnak megvásárolni a földet, akkor élhet ezzel az elővásárlási jogával, hogy ő vegye vissza a sziklikointól a földet. Rábi hajsi beizim nimnus, imsász a bifni a sziklikoin, és néma szörha ide, és kolaka ide, mikák, zaha. Később Rebi egy új bézdint hozott össze, és ott az a döntés született, hogyha eltelt már egy év, és a sziklikoinnál volt a föld egy éven át, akkor nincsen elővásárlási jog, mindenki, aki akarja, megveheti a földet. Másik kérdés, ával nőszön a bájnöm, de vijem a kárkai, de vijem a majsz, hogy a földből vagy a pénzből egy negyed kell, hogy adjon. Akkor itt is, hogy a, mit akar a Talmud ezzel mondani, hogy az egy negyed, az nagyon erősen úgy tűnik, mintha a kifizetett pénznek az egy negyede lenne. És akkor ez rá véleményét erősíti. Amara vási, ki tánja a híl, áhása, bó, a majsz liadaj. Azt mondta erre Ravási. Amar Ravási, ki tánja a híl, áhása, bó, a majsz liadaj. Ravási azt mondja, nem, ez nem jelenti még ezt. Mert lehet, hogy amikor azt mondja a Brájta, hogy egy negyedet a pénznek, vagy egy negyedet a földnek, akkor ezt arról beszél, amikor már úgy egy negyed, amikor már kifizette ezt a különbözetet. Tehát akkor az a teljes ár egy negyede, nem az addig kifizetett pénz egy negyede, mert akkor az valóban rá véleményét erősítene. Oké. Most a Talmud rá fog térni arra, hogy ez a Beis Din, amit Rabbi Yeshua, amit Rebi összehozott, és ami végül is azt a döntést hozta, hogy ha 12 hónapot már a sziklikoinnál volt a föld, akkor akkor nincsen elővásárlási jog. Ennek a Beis Dinnek az összejöveteléről, vagy összehozásáról fogunk részleteket megtudni. Amar Ráv, Anna Hávája, be min Janu, de be Rebi, min Naidi, Dín, Manu, be Reisa. Azt mesélte Ráv. Én ott voltam annál a Beis Dinnek az összehozatalánál, amikor Rebi összehívta a Beis Dint, és amikor dönteni kellett, akkor velem kezdték, hogy én mondjam el a véleményemet elsőként. De azt kell tudni, hogy a halakha az, hogy amikor a Beis Din dönt valamilyen kérdésben, akkor a Beis Din összes résztvevője el kell, hogy mondja a véleményét. És a véleménynyilvánítás úgy néz ki, hogy ha olyan ügyről van szó, aminek akár halálbüntetés is lehet a következménye, akkor mindig a legkisebb tudású rabbitól, bírótól kezdjük. Nehogy a nagy tudású rabbi elmondja a véleményét, és ez befolyással legyen a kisebb tudásúakra. Amikor viszont csak anyagi kérdésekről van szó, akkor a legnagyobb tudásútól kezdünk, és onnan megyünk lefelé. Most itt ugye egy anyagi ügyről volt szó, és mégis mit mond Ráv, aki a kevésbé nagy tudásúak közé tartozott ott Rebi Beis Dinjében, hogy vele kezdték. De hanem, nán, dinem, ma innen, a harősz, fel, tumusz, meszken, minna gond, dinem, fosz, meszken, minna cár. Azt mondtuk a Sanhedrin traktátusban, amikor a halálbüntetést is magával vonzó ügyről van szó, akkor a legnagyobb tudásútól, ha nem halálbüntetésről van szó, hanem anyagi ügyről, vagy tisztaság, tisztátalanság ügyeiről, akkor a legnagyobbtól kezdjük. És ha a halálbüntetésről van szó, akkor kezdjük az utolsótól. És ugye itt még itt nem halálbüntetésről van szó, és mégis az utolsótól kezdték Ráftól. Amar Rába Bréd Ráva, vagy Szimba Rebi Hillel Bréd Ráv Válasz, Sajni Minyanu, de Bréd Rebi, Kula Minyan Jáu, Minyan Cáda, Vimasz Hillel. Azt mondta erre Rába Bréd Ráva, hogy Rebi Beis Dinje eltérő volt, mint az összes többi Beis Din, mert nála minden ügyben a legkisebbtől kezdtek. Ugye, hogy mi volt ennek az oka, arra megosztanak a kommentárok, de a legszebb magyarázat az az, hogy Rebi olyan kiemelkedő személyiség volt, hogy attól tartott, hogy bármilyen ügyben, ha ő vele kezdenék, akkor a Bézdin többi tagja nem merne szembe menni vele, és ezért minden ügyben nem tőle kezdték a véleménynyilvánítást, hanem a Bézdin kevésbé nagy tudású tagjaitól. Ha már erről van szó, hogy Rebi milyen különleges volt. Amár Rebi Bereidra Abba vei Szima, Rebi Hillel Bereidra válasz. Azt szerint ott a Rebi Bereidra Abba, mások szerint Rebi Hillel Bereidra Abba válasz. Mi ma is ma is jöve ad Rebi illa ima cínu tairag dulab machamach echod. Rebitől, Mózestől egészen Rebiig nem találtunk olyan más vezetőt, Mózes és Rebi között, elkeltelt közöttük, vagy 1300 év, nem találtunk olyan vezetőt, akinél a Tóra és a gazdagság és a befolyás egy kézbe lett volna. Loj, a Havé Jósua? Azt mondta, hogy nem. Ott van például Jósua, Mózes utódja. Azt mondta, hogy nem. Havé Lazar? Havé Lazar? Nem, azért nem, mert Lazar Áron fia is ott volt, és így nem egy kézben volt az egész. Ő is egy nagyon kiemelkedő vezető volt. Azt mondta, hogy oké, ha Havel Lazar, akkor Jósua halála után ott volt a Lazar, és az ő kezében egyesült a Tóra és a befolyás. Havel Pinchas? Azt mondta, nem, ott volt Pinchas, a Lazar fia. Azt mondta, hogy a Havel Pinchas, jó, de akkor ott volt Pinchas, a Lazar halála után. Havus Keinin? Igen, de ott voltak a vének. Havel Saul? Azt mondta, jó, ott volt Saul király, akinél ott volt a Tóra és a befolyás egykézben. Hábe Smuel? Azt mondta, hogy igen, de ott volt Sámuel proféta. Ve ha nachnafsej? Azt mondta, hogy igen, de Sámuel proféta meghalt még Saul halála előtt. Azt mondja, kulusné kamlinan? Igen, de mi úgy értjük, hogy megszakítás nélkül egész élete során egykézben legyen a Tóra és a befolyás. Tehát Smuel haláláig, Sámuel proféta haláláig ez nem volt meg. Ve ha hábe David? Azt mondtam, hogy nagyon oda ott volt Dávid király, az ő idejében egy kézben volt a tudás és a befolyás. Hábe Irai Ari? Ezt nem jött volt Irai Ari. Vannak nap sej, na jó, de Irai Ari az meghal Dávid élete során. Kulusnéba innen? Igen, de mi arról beszélünk, hogy valaki az egész élete során olyan legyen, hogy egy kézben legyen a Tóra és a befolyás. Hábe Slaima? Oké, ott volt Salamon király. Hábe Simi ben Geira? Oké, de ott volt Simi ben Geira az ő élete során. Ha a Kátlé, na jó, de megölte Simi ben Gérát. Kulusné Kamlin, igen, de akkor ezek szerint nem az egész élete során volt ott, hogy egyedül legyen a kezében a Tóra és a befolyás. Ha vagy Hiszkia? Szerintem volt, na jó, de ott volt Hiszkia király, akinek a kezében egy kézben volt a Tóra és a befolyás. Ha vagy Sevna? Szerintem, igen, de volt Sevna. Ha Iktil, na jó, de megölte Sevnát. Vagy meghalt Sevna. Kulosné Kamlin, oké, de ugyanez a válasz, mint eddig, hogy nem az egész élete során volt akkor így egy kézben a Tóra és a befolyás. Ha Habe Ezra, azt mondtam, hogy jó, de ott volt Ezra az írnok, akinek kezében egy kézben volt a Tóra és a befolyás. Habe Nehemja ben Chachalia, igen, de ott volt Nehemiás az ő idejében. Amar Rav Acha Bereid Rava Af Ani Eimer Mi Meis Rebi Yad Rav Ashi Lo Imat Sinat Rebi Makam Echot. Akkor mindesetre az a végkövetkeztetés, tényleg Mózestől Rebiig nem volt senki, akinél egy kézben lett volna a Tóra és a befolyás. Majd ezt hozzátette Rav Acha Bereid Rava, hogy Rebitől Rav Ashiig ugyancsak nem volt. Tehát a következő olyan, akinél egy kézben volt Tóra és a befolyás, az Rav Ashi. Mi lojva ha have hunabar nasa. Azt mondta, hogy na jó, de ott volt Hunaban bár Nosson, akinek egy kézben volt a Tóra és a befolyás. Sájni Hunaban Nosson, de Mikkev Have Kajfred Ravasi. Azt mondja, hogy igen, de ő sem volt teljesen ilyen, mert ő pedig alá volt vetve Ravasinak. Tehát Ravasi, bocsánat, tehát a kérdés az az, hogy Rebitől Ravasi nem volt olyan, hogy egy kézben lett volna a Tóra és a befolyás, de Ravásinál igen, mire talán megkezdene, jó, de ott volt Hunabár Nosson, aki úgymond elvette a homogenitását Ravásinak, mert ő is egy nagyon nagy tudós volt, de azt mondja, Talmud Sájnő, Hunabár Nosson, de Mikkev Havé Kárpé Ravási, azt mondja, más Hunabár Nosson, mert ő alávetette magát Ravásinak. És így akkor Rav Ashinak a hatalma az továbbra is teljes volt.